Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének első fejezetében, a 12. verstől a következőképpen. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Új hold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Új holdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem. Bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jó cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ez az ige szakasz néhányaknak már ismerős lehet, akik két héttel ezelőtt részt vettek az ökumenikus imahét alkalmain, ugyanis az ökumenikus imahét ez évi témája pontosan ez az ézsaiási ige szakasz volt. Egy héten keresztül minden este más és más felekezetű lelkész prédikált a baptista imaházban, és világszerte különböző tagegyházak hívei együtt imádkoztak azért, hogy ez az igazságosság, amiről Ézsaiás is beszél, valóban megvalósuljon a földön. Minden este a Bibliából egy olyan igeszakaszt olvastunk föl, köztük ezt a mai igét is, amely valamilyen módon arról szólt, hogy Krisztus követőinek aktívan fel kell lépniük az igazságtalanság ellen. Láthatjuk, hogy milyen fontos témáról van szó, hiszen még az ökumenikus imahét bizottsága is ezt a témát választotta erre az évre, hiszen bárhol is éljenek keresztények a világon, ez a probléma, az igazságtalanság, az elnyomás mindenhol érinti az embereket a földön. De minek a társadalmi igazságosságról annyit beszélni, tehetnénk fel a kérdést? Hiszen mondhatnánk, hogy még a csapból is az egyenlőség folyik, hogy mindenki mindig egyenlő jogokat akar, és hát akik már korábban több történelmi kort is megéltek, láthatják, hogy milyen nagy előrehaladást tettünk az élet több területén. Hogy ma már nem is kérdés, hogy tanulhatnak együtt a nők és a férfiak, hogy dolgozhatnak együtt különböző bőrszínűek. Hát mit akarunk még? Mit akarunk még esélyegyenlőség terén? És valóban úgy tűnik, hogy mindenhonnan az érzékenyítés árad felénk, hogy látszólag manapság már minden jogtalanságnak és elnyomásnak nagy sajtó visszhangja támad. Valóban feltehetnénk a kérdést, hogy akkor miért kell még mindig erről a témáról annyit beszélni? Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy a hangsúly itt azon van, hogy látszólag. Látszólag mindenki egyenlő esélyekkel indul. Látszólag ma már nem is lehet kérdés, hogy együtt dolgozzanak, vagy együtt tanuljanak a különböző kisebbségi csoportokból érkezők. Látszólag nagyon ügyelünk rá, hogy mindig politikailag korrektek legyünk, hogy nehogy bármilyen kisebbségi csoportot megsértsünk. De mi a helyzet a látszat mögött, a valóságban? Mert bár érezzük, hogy látszólag valóban sok törekvés indul, irányul az egyenlőségre és az egységre, a háttérben viszont még mindig rengeteg igazságtalanság és megosztottság munkál az emberek között. Ézsaiás is erre mutat rá a mai igénkben, hogy a látszat nem ugyanazt mutatja, mint a valóság. Ézsaiás akkor működött, amikor Izraelben viszonylagos politikai stabilitás volt, az Isten hit rituális formái virágoztak, és a papok voltak felelősek azért, hogy a templomi felajánlásokat és az áldozatokat bemutassák. És ők voltak azok is, akik részesedtek a gazdagoknak ezekből a felajánlásaiból is. Ézsaiás viszont a szemükre veti azt, hogy hiába mutatják be ezeket a gazdag áldozatokat, a való életben nem állnak ki az elnyomottak mellett. Az akkori világlátás szerint a gazdagokat és a nagy áldozatokat, felajánlókat jónak és Istentől áldottnak tekintették, míg a szegényeket úgy tartották, hogy Isten büntetése sújtja, és ezért kizárták őket a templomi Isten tiszteletről. E körülmények között szólal meg Ézsaiás, és azt mondja, hogy ez a vallásosság, ami a gazdagoknak kedvez, és a szegényeket pedig elnyomja, ez nem gyümölcsöző, hanem szentségtörő. Ézsaiás proféciái kárhoztatják azokat a politikai és vallási struktúrákat, amelyek képmutató áldozatokat mutatnak be, miközben a rászorulókat elnyomják az országban. Hazugnak nevezi ezt az Isten tiszteletet, amelyben csak arra figyelnek, hogy a liturgikus szokások rendben legyenek, de közben szemet hunynak afölött, hogy nincs sem egyetértés, sem pedig könyörület a közösségben. Egyszer egy édesanyával beszélgettem, és örömmel hívogattam őt a család istentiszteletünkre, mire ő mondta, hogy sajnálja, de ők nem fognak eljönni. Nagyon csodálkoztam, és kérdeztem, hogy miért. Mire ő azt mondta, hogy azért, mert ő nem érzi magát ebbe a közösségbe valónak. Mert egyszer már volt a kisfiával, de mivel ők a férjével elváltak, és ő egyedül neveli a gyerekét, úgy érezte, hogy ő kívülálló ebben a közösségben, ahol mindenki boldog apuka, anyuka és gyerekek felállásban érkezik. Nagyon meglepődtem, és szíven ütött ez a dolog, mert nem is gondoltam rá, hogy ilyesmi lehet a háttérben, hiszen mindig azt hirdetjük, hogy mindenkit szeretettel várunk az alkalmainkra, de közben egyesek mégis úgy érzik, hogy ők nem valók oda, hogy ők nem tartoznak a mi gyülekezetünkbe. És felmerül a kérdés, hogy mennyire tudunk lelki otthont biztosítani mindazoknak, akik valamilyen módon úgy érzik, hogy kilógnak a sorból, vagy kívülállónak érzik magukat. Ézsaiás szavainak a mérlegén mennyire állna meg a mi egyházunk, a mi gyülekezetünk? Mennyire igaz, mennyire hiteles a mi Isten tiszteletünk és a mi életünk? Ezek a kérdések merülnek fel bennünk. Bér Miklós nyugalmazott római katolikus püspök fogalmazott úgy, hogy a római katolikus egyház önszórakoztató gettó egyház lett. Vajon mi is azzá váltunk? Vajon mi is csak arra figyelünk, hogy azok, akik itt vannak már belül a mi padsorainkban, azok jól érezzék magukat, de nem törődünk azzal, akik kívül vannak? Mennyire éljük meg mindazt, amit Jézus mond, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet? Vagy inkább csak azokat látjuk szívesen a sorainkban, akik hasonlítanak hozzánk? Akik már egy kicsit is eltérőek vagy mások, azokat inkább kívül szeretnénk látni. Kemény kérdések ezek, és megválaszolásukhoz jó nagy adag önkritika is kell, de azt gondolom, kedves testvéreim, hogy nem spórolhatjuk meg, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket magunknak. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót tenni, mondja Ézsaiás. És ez egy kis remény is számunkra, hogy a jó cselekvése az egy tanulási folyamat. Nem megy egyik napról a másikra. Viszont a jó hír az, hogy lehet benne fejlődni. Az empátiát, az együttérzést lehet magunkban növelni, és amire eddig érzéketlenek vagy közömbösek voltunk, most fejlődhetünk benne. A jó tett Héber megfelelője a Jatab igéből származik, ami azt jelenti, hogy örülni, örvendezni, elégedetnek lenni, jól érezni magunkat, valamit széppé tenni, Aki másokkal jót tesz, az valódi elégedettségre és szívből jövő örömre tesz szert. Az önzetlen jótett az, ami megkülönbözteti a filterezett, látszólagos boldogságot, aminek ma olyan nagy jelentőséget tulajdonítunk, a szívből jövő örömtől. Gyökösi Endre írja, hogy a fényt nem azért kapjuk, hogy sütkérezzünk benne, hanem azért, hogy tovább tükrözzük a sötétben ülők és a didergők felé. Pár héttel ezelőtt olvastam az Evangélikus Életben egy cikket, amelyben az őrállói hivatásról volt szó, és amelyben Vörös Imre, egykori kecskeméti lelkészt idézték, aki arról beszél, hogy milyen fontos munka is az őrállói hivatás, amikor a gyülekezeti tagok részt vesznek a lelkészi munka segítésében. Tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy ilyen kis közösség, aminek a tagjai hívogatták az embereket az alkalmakra, felderítették, hogy hol vannak még evangélikusok, látogattak, felhívták az időseket, és még sok más szolgálatban is részt vettek és segítették a lelkészt. Ők voltak az én messzire nyúló pásztori kezem, szemem, fülem és szám, írja Vörös Imre. Sokakban még ma is él az a felfogás, hogy a megszólítás, a mások hívogatása az lelkészi feladat. Isten szeretetének a hirdetése azonban egyáltalán nem Luther kabáthoz kötött, hanem a keresztény hitünkből fakad. Isten szeretetének a felismerése megadja azt az alapállást, amelynek a segítségével mindannyian szolgálóvá válhatunk az egyházunkban. Az oltár előtti igében pedig Jézus a szőlőmunkások példázatában arról beszél, hogy az igazságosság az nem úgy valósul meg, hogy kényszeredettel mindenkivel igyekszünk egyformán bánni. Mint ahogyan a szülők sem akkor igazságosak a gyermekeikkel, hogyha mindenkinek ugyanannyi időt, szeretetet, ajándékot adnak, hanem akkor, hogyha mindenkinek azt igyekeznek megadni, amire neki a legjobban szüksége van. Egyik gyereknek több időre van szüksége, a másik gyereknek inkább beszélgetésre, a harmadiknak több egyedül létre van szüksége. Jézus is azt mondja, hogy bár kívülről talán igazságtalanságnak tűnik, de ő mindenkivel irgalmasan bánik. Azokkal is, akik talán emberi szemmel meg sem érdemlik. Nekünk is úgy kell jót tennünk, hogy mindenkinek azt adjuk, amire a legnagyobb szüksége van. Áthelyezzük a fókuszt önmagunkról a másik emberre. Hogy ne a saját kifelé mutatott képünk alakítgatásával legyünk elfoglalva, hanem őszintén be tudjuk fogadni azt, amit a másik üzenni akar nekünk. Kedves testvéreim, tanuljunk meg jót tenni. Tanuljuk meg úgy tékozolni a szeretetet és az irgalmat, mint ahogyan Jézus tette. Tanuljuk meg mindenkinek azt adni, amire éppen szüksége van tőlünk. De vegyük észre, hogy éppen az adott helyzetben mi az. Osszunk meg az életünkből valamit a másik emberrel. Akár itt a gyülekezetben is. Ismerkedjünk meg egymással. Forduljunk oda a másik emberhez. Hogy ne csak a templompadban egymás mellett ülő idegenek legyünk, hanem valóban nyitottan és őszintén tudjunk egymással beszélni. Az életünk csak akkor lesz igaz Isten tisztelet, hogyha nem szerepet játszva és képmutatással igyekszünk jó keresztények lenni, hanem őszintén és hitelesen tudjuk képviselni azt, amire teremtettünk. Nem képmutatásra, hanem képmásokra, Isten képmásaira. Ámen. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy sokszor nehéz igazságosnak lennünk az életünkben, mert tele vagyunk előítélettel, képmutatással, szeretetlenséggel. Sokszor inkább magunkra figyelnénk arra, hogy mi milyennek látszódunk, milyen képet mutatunk magunkról, és nem arra, hogy a másik ember mit szeretne nekünk mondani. Urunk Istenünk, add, hogy megnyíljon a szívünk a másik ember felé. Hogy az életünk valóban igaz Isten tisztelet legyen. Add, Urunk, hogy a Te szeretetedet és a Te irgalmadat tudjuk képviselni minden napon az életünkben. Amen.